Sziasztok, boldog új évet kívánunk mindenkinek, természetesen egy Eliuppal és egy NBA mérkőzéssel, hiszen rögtön az Eliupp után majd Toronto Raptors New York Knicks mérkőzés. Arról a meccsről is elég sokat beszélünk majd, de hát mivel az év első Eliuppja van, ezért lezárjuk majd a 2021-es évet. Hoztunk történeteket, olyan sztorikat, amiket szerintünk érdemes feleleveníteni így az év második napján, és hogy előre is tekintsünk egy picit, hozunk majd olyan dolgokat is, amiknek úgy gondoljuk, hogy el kell dőlni 2022-ben, nevesítve itt a Boston Celticsről és a Utah Jazzről lesz majd szó. Azt gondoljuk, hogy egy év múlva ez a két csapat ott biztosan nem állhat, meg úgy biztosan nem állhat, ahogy most állnak. Hello Baska, meg volt a féktelen szilveszteri buli.
Éppen ma faggatott a szomszédom, hogy mi bajom volt, miért nem engedtem el magam. Úgyhogy nagyon visszafogott szilveszterem volt. Tudtam, hogy másnap apai kötelességeim lesznek, mert moziban voltunk, visszatértünk a moziból, megnéztük a Pókembert. Úgyhogy csendes szilveszterem volt. Jó volt. Sok fanservice, jó volt.
Jó van. Hogy mindjárt megidézzük 2021-et egy picit, azt is eláruljuk, hogy a Toronto-New York Knicks mérkőzés majd zárt kapus lesz, úgyhogy ott is számítunk a figyelmetekre, meg számítunk majd a kérdéseitekre, meg a témákra, most nem lesz kisscam, fancam, semmi, a dancecam, semmi nem lesz, úgyhogy majd mindenképpen számítunk a kérdéseitekre a mérkőzés közben. És mi mással kezdenénk, mint azzal, hogy a hónap és az év első Eliupjában megnézzük, hogy hogy áll az MVP lista. Hogy kik a legesélyesebbek arra, hogy a legértékesebb játékosok legyenek majd a szezon végén, de van egy fontos változás, hogy egy picit jobban megmutatjuk, jobban rálátásunk legyen, hogy hogyan is áll ez az MVP lista. Most már Sasa behozta az NBA.com-nak az állását is, az ő listájukat is láthatjátok. Melyik az, ugye a második, harmadik, negyedik helyen vannak eltérések főleg, melyik az a lista, amivel te jobban tudsz azonosulni, ami közelebb áll a szívedhez?
Abban szerintem nincsen vit, hogy az első négynek valamilyen sorrendben így kell kinéznie. Az, hogy Giannis már első helyen van mindenhol, az egy picit meglepő, aztán ránézel a tabellára, ránézel a statisztikákra, és aztán már érted. Igazából nekem Curry felé sok szempontból húz a szívem, de amikor az ember megnézi a dobás mutatóit, akkor azért indokolt az a negyedik hely.
Igen, ez a gáz, igen, tehát hogy elmondjuk a Golden State-t, hogy milyen baromi jók, és rengeteget beszélünk Steph Curryről, de időt kell majd szánnunk arra, hogy beszélgessünk Curryn meg Thompsonon kívül arra a sok játék, a poolokról, meg azokról, akikről azt látjuk, hogy elképesztő, hogy hogyan értek bele, nőttek bele ebbe a Golden State Warriorsba. Nekem a listáról Jokic az egyik kedvencem, és nem, szerintem azt se lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az, hogy ez a Denver Nuggets még most is ötödik, és hogy Nikola Jokic a száját befogva csöndben szépen teszi a dolgát, és mindegy, hogy ki van a környékén, ahogy most egy podcastben hallottam, legfeljebb azért szúrja le a csapattársait, hogyha labda nélkül nincs befutás a gyűrű alá, amikor ő a körtében van, az valami döbbenetes és elképesztő.
Sportemberi szempontból abszolút megsüvegelendő. Kérdés az, hogy szabad-e, érdemes-e egy fénykorában lévő játékosnak egy szezonját kvázi beáldozni, és meddig mehet ez a Denver? Mihet-e a rájátszásban egy körnél többet, és ha nem, akkor vajon ezek a kilométerek nem fognak hiányozni akkor, amikor majd visszatér Murray, amikor majd reméljük visszatér Michael Porter Jr., de mondom, sportemberi szempontból, meg egyébként, aki a jó sztorikat szereti, az, hogy Nikola Jokic nem csak, hogy játékformába fogyasztotta magát most már lassan két éve, hanem azóta is tényleg az abszolút csapatember, időnként elpattan nála a célra, de szerintem ez abszolút belefér, szerintem lenyűgöző.
Igen. Viszont te egy még meglepőbb embert hoztál, mert hoztunk egy-egy játékost, akiről úgy gondoljuk, hogy beszélnünk kell, és az, akit Baska hozott, ő megtalálható, de csak az egyik listán, és ott is eléggé alul, viszont az elmúlt 36 órában minden róla szól.
Így van. Már az első buzzer beater, de még a második előtt jeleztem, hogy én mindenképpen DeMar DeRozanról szeretnék beszélni. Főleg azért, mert azt gondolom, hogy az Eliupban is megkérdőjeleztük azt a döntést, hogy őt ide és ennyiért, és megtette ezt szerintem nagyjából mindenki. És valaki ezért egy picit így megmart minket, és írtam, hogy na jó, de hogyha mi nem így teszünk, akkor nem tudnánk értékelni ennyire azt, hogy mennyire valószínűtlen az, amit DeMar DeRozan azóta csinál. Mert az, hogy hoz egy 20 pont körüli átlagot, vagy nem romlanak a statisztikái a Spurshöz képest, azt szerintem talán mind a ketten aláírtuk volna.
Igen.
De azt, hogy karrier csúcsot átlagol, hogy karriercsúcsot dob triplából, hogy ezzel párhuzamosan a Chicago Bulls még második keleten, és még arra is képes csapatszinten, hogy talán a legjobban kimozogja az egész Covid őrületet, mert mindig pont annyian azért voltak, hogy jöjjenek a győzelmek, arra nem lehetett számítani, arra, hogy ez a fickó, amit a negyedik negyedekben csinál, azt az NBA-nek az összes releváns listáját vezeti, úgyhogy liga átlag fölött céloz 10%-kal mind középtávolról, mind pedig a festéknek a támadó körön kívül eső zónájából. Mind a kettőben 10-10%-kal olyan területekről, ahonnan mostanában nem szeretik az edzők, hogyha dobsz. És DeMar DeRozan kiválóan működik ebben a Bullsban. A két buzzer beatert egy dolog miatt érdemes megnézni, 8-as versenyző miatt, Zach LaVine miatt. Tegnap nagyon nem akart orrozni, nem tudom, vagy nagyon meglepődött azon a dobáson, de érdemes megnézni majd, hogy áll a sarok. Mindenki már DeRozan nyakában, ő még áll a könnyékben, ahova várta a paszt. Egyszer csak így kihúzza az atlétát, és elmegy örülni. Ma szerintem leszóltak neki, hogy na, de ez nem lesz egy oké. Első két ugrik DeRozan nyakába. Az, hogy valaki kétszer egymás után A este és B este nem csak, hogy buzzert nyerjen, hanem hátulról. Tehát ha kimarad a dobás, akkor kikapnak. Dobjon kosarat, erre még nem volt példa az NBA-ben.
Igen, és olyat is, hogy két egymást követő meccsen valaki győztes buzzer beater dobjon, egy valaki tudott, Larry Bird 1985-ben, és hát matematikus ember szerintem, valamennyire a matek révén, vagy a mateken keresztül figyeli Zach LaVine az NBA-ben történteket, és azt látta, hogy DeMar DeRozannek mérkőzések utolsó percében egy labdás játéknál, tehát legfeljebb három pontos különbségnél a mérlege pályafutása során 20 triplából egy. És jön ez a két dobás, és most már 22-ből három. Tehát az elsőt LaVine se hitte el szerintem. Ez valami félelmetes. Tényleg láthattátok, hogy DeRozan egyelőre 8. azt hiszem, hogy a basketball reference listáján, az NBA.com még kivár.
Hát a futottaknál van James-ékkel, így az említett még kategóriában.
11-15 talán valami ilyesmi. Aki viszont vezet, arról is kell beszélnünk elsősorban azért, mert szerintem már nem is nagyon fog lekerülni az első helyről, még akkor sem, hogyha a Milwaukee Bucks-ra vár egyébként az NBA-ben a legnehezebb program mostantól kezdve a szezon az alapszakasz végéig, de 27,6 pontot, 11,4 lepattanót, 5,8 gólpaszt átlagol, félelmetes átlagai vannak. Múltkor közvetítettünk egy Bucks meccset, a visszatérő meccsét a Covid protokollból, ami DeRozannek se sikerült egyébként rosszul, viszont Giannis akkor visszajött, és valami botrányosan nézett ki az első negyedben, és én arra vártam, hogy most akkor a hátrébb fog egyet lépni, vagy mit fog majd csinálni a karácsonyi meccsen, és aztán szépen lassan azt láttam rajta, hogy eltelt az a 48 perc úgy, hogy nem görcsölt egy percig sem a fickó azon, hogy neki most mi a teendője, és így belegondoltam, hogy 4-5 éve mennyit gondolkozott volna ez az ember, az elbizonytalanik, akkor inkább csak passzolok, akkor nem dobok, nem vagyok olyan agresszív. Pontosan tudja ez az ember most már, hogy az NBA-ben egy meccs 48 perc, egy alapszakasz 82, és majd mikor ér véget a rájátszás, a döntő hetedik meccse mikor van, ezt ő pontosan kilóra, percre tudja most már, és így teszi bele magát a meccsbe. A másik meg, ami elképesztő, az a védekezése, amiről nagyon keveset beszélünk. Jelenleg Giannis a gyűrű környékén az NBA legjobb védője. Rudy Gobert ellen nem dobnak olyan rosszul, ha ő van ott bent a palánk alatt védekezni, mint ellene. Olyan emberek vannak ezen a listán, mint Whiteside, Mobley, McGee, Jackson Jr., ő mondjuk egy picit talán felfelé kilóg a sorból, de akiket támadásban nem nagyon említünk, mint főszereplő. Szóval Giannis brutális, hogy védekezésben mit számít belül.
És tegyük hozzá azt, hogy a 30-at még mindig messziről szagolja. Nagyon sokat segít egyébként a védekezésén, ami egyébként eddig is elit volt, tavaly is bizonyította a döntőben, most már szezon szinten is tavaly, és évszám szerint is tavaly, de az, hogy López nincs, az azt jelenti, hogy neki még beljebb kellett húzódnia, úgyhogy ez erősen meg tudta tolni a számait, hogy akár egy évben mondjuk MVP és évvédője is lehessen.
Így van. Tovább menjünk még hozzá egy kevésbé jó hírrel. A kevésbé jó hír az pedig az, hogy a szezon egyik legérdekesebb csapata, a Cleveland Cavaliers, már most tudjuk, hogy Sexton után az egész szezonra egy másik alapembert, Ricky Rubiot is elveszített, mert Rubio egy elmúlt héten lejátszott mérkőzése megcsúszott, és miután megcsúszott, a térde elment a helyéről, és mint kiderült, az a térdszalagja, az a keresztszalagja, amelyik 9 éve is elszakadt, most újra elszakadt, így aztán rá a Cavaliers a szezon végéig biztosan nem számíthat. Kérdezték Bickersteffet a mérkőzés után, hogy na most akkor mi van? És azt mondja, hogy nem is a játékost lesz nehéz pótolni, bár ez a 13.6 gólpassz, 4 lepattanó, ez is rengeteget számít, főleg akkor, amikor Sexton már nincs. De hogy Rubio a pályafutása során eljutott oda, hogy tényleg vakon követték a csapattársai, és ő volt az, aki, hogy is mondta, hogy a Rubio effekt, a Rubio hatás az, amit nem lehet majd pótolni, és az ember, amikor ilyen nyilatkozatokat olvas, mindig azt gondolja, hogy ez rohadt közhelyes, meg nem tudom, de hogy Rubio esetében tényleg eljutottunk oda, ő már minden volt az NBA-ben, de sose gondoltam én, hogy egy veterán líder, egy veterán vezér, aki ugyanakkor a pályán is elképesztő hasznos, ő lesz az NBA pályafutása vége felé, és most nagyon fáj, hogy nincs.
Nagyon fáj, hogy nincsen, mert tényleg az egyik ilyen Csipke Rózsika, Hamupipőke, összes Disney hercegnő történet az idei szezonnak a Cleveland Cavaliers, és az látszott, hogy ez a csapat nagyon furán van felépítve, mert lent erősek. Ott egy 4-es, 5-ös, 6-os rotációt bármikor be tud küldeni Bickerstaff, ugye Mobley, Markkanen és Jared Allen kezd együtt, de még ott van egy csomó variációs lehetőség. Fönt a szezon elején sem voltak már túlságosan vastagok, és ehhez képest esett ki először Sexton, és aztán most Rubio, akinek voltak olyan meccsei, amikor nem hittél a szemednek, hogy 30 pont fölött dobott, és 6-7 triplát dobott az az ember, és ha megnézed, szezon szinten azért még mindig 40 alatt marad a dobó százaléka, de olyan meccseken, amikor ez a srác ez nem tudott NBA szinten dobni, amikor megérkezett, és az éveken át nem változott, és aztán valahogy beletanult ebbe a szerepbe. És valóban mondod, hogy rengeteg ember volt, de soha nem volt problémás. Nem emlékszel Ricky Rubio botrányokra, pedig azért a srácot elég rendesen körbe cserélgették. 6-7 talán most már a csapatainak a száma. És mindenhol beleállt, és full profi volt. És ezért is fáj. Nagyon okosan választott szerintem a Cleveland Cavaliers, amikor úgy döntött, hogy Rondóért indul harcba Los Angeles Lakersbe, adtak érte egy Valentine-t, meg draftjogot, úgyhogy nézzük, azért az ő egészsége sem sziklaszilárd mostanában, de ennél jobbat szerintem nem lehet kitalálni, mint Rajon Rondónak. Gondold el, hogy abból az öltözőből, ahol Los Angelesben elindult, elindulni egy fiatal csapathoz, ahol a tehetségek, a mentorálásra váró arcok isszák majd a szavait, és nyert Bostonban, nyert Los Angelesben, mi vár még rá az életben? Egy ilyen projekt szerintem még neki is izgalmas.
Igen, szerintem is a személyiségéhez nagyon jól áll ez a projekt, és a másik meg, hogyha megnézzük a játékot, egy csomó hasonlóságot találsz Rubio és Rondó játéka között, szerintem mind a kettő inkább passzol, mint dob, mind a kettő esetében jobb is, ha passzol, mint dob.
Rondó nagyon jó triplázó lett.
És így van, és a Rondó elkezd, ő is azért streaky szerintem, tehát ő is sorozatokban tud jól dobni, de pont ez a lényeg, hogy mind a kettő most már eljutott oda, hogy viszont ha bele kell állni, akkor beleáll, és azért nem az van, hogy így legyintesz, meg mint a régi szép időkben, hogy a Lakers a festékbe húzódott be, mikor kínált a triplán, hanem most már azért Rondónak a dobását is, akik figyelték a Lakers buborék bajnoki címét, tisztelni kell, és emiatt is érdekes ez, hogy találtak egy hasonló karaktert. A Cleveland Cavaliersnél meglátjuk, hogy a 35-6 éves Rondó hogyan teljesít majd ebben a szerepkörben. Elég sok a baj Houstonban, amit igazából egy klipben összetudunk foglalni, hogy a Houston Rockets elmúlt pár napja, vagy az elmúlt hete hogy alakult, de aztán majd érdemes lesz egy picit a komolyabb problémákról is beszélni. Amit mutatni fogunk, az egy Charlotte-i mérkőzés, amikor elutazott a hát nem túl jó formában lévő Houston Rockets Charlotte-ba.
Miután volt másfél hét, hogy övék volt az NBA-ben a leghosszabb győzelmi sorozat.
Így van.
Elindult meg itt lefelé a hullámvasút.
És Christian Wood, hát gondolta, hogy passzol egyet, és egy arra járó, hát járók előtt, a képen sétált volna vissza a székéhez, úgy arcba dobott, hogy ennek arccsont törés lett a vége ennek a dobásnak. Nem értette még, hogy miért nem megy oda? Hát, hogy annyira megdöbbent, vagy itt még úgy tűnt, hogy annyira nem nagy a baj, de most már tudjuk, hogy arccsonttörés a vége, és hát tetézte még Christian Wood, mert ugye azt mondta, hogy bármelyik Houston Rockets meccsre jegyet ad a hölgynek, akinek betörte az arcát. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ajánlat ebben a szezonban.
Nem értem, hova lyukadsz ki.
1600 kilométerre
utam. Az emoji-ra kanyarítasz ki, az elején egy ilyen síró emoji-val kezdődött az Instagram sztoria.
Igen, 1600 kilométerre elutazni egy Rockets meccsért, azt szerintem ez egy jó ajánlat.
És oké, de hogy a nőt meg felhívták a helyi Saul Goodman-ek, te néztél Breaking Bad-et?
Néztem, de csak az első két év alatt.
Ugye Better Call Saul, és hogy ez Amerikában hatalmas biznisz. Los Angelesben van Cole Jacob, aki a Los Angeles Lakers hivatalos szponzorának számít, fölmész az oldalára, és nincs ilyen, hogy polgári per, meg vállóper, és ügyvéd, nem. Baleset, nem, és fölmész, és az
csak összes... kártérítés.
És csak tele van kártérítési perekkel. Ennek 1,5 millió, ennek 1 millió, és elkezdett fenyegetőzni azzal a nő, hogy hát ez egyrészt megalázó volt a sztori, és egyébként az arcontörés, és nem tudom mi. Az NBA-jegyeknek az egyik ilyen első paragrafus az, hogyha pofán találnak, akkor így jártál. Úgyhogy sajnálom a kedves hölgyet, de hogy ez legyen a Horákész legnagyobb baja. Tehát azóta Kevin Porter Jr., akit megbeszéltük, hogy milyen jó, hogy kapott egy második esélyt a Houstontól, miután elkezdett dobálózni, meg csapkodni, meg modern rabszolgatartónak nevezni az egyébként fekete bőrű GM-et Clevelandben, elpaterolták a világ... Én ezt nem is tudtam. Azt tudod, hogy milyen a védelme a draft jognak, amit a Houstontól kaptak?
Nem.
Top 55 védelme.
28-at akartam.
Ez amikor már tényleg, tehát, hogy valami legyen benne, hogy ne ingyen adjuk, top 55 védett a draftjog, és volt 50 pontos meccs, és azt hittük, hogy John Lucas ott van ugye a segédedző, aki rengeteg játékosnak segített kimászni a slavasztikából, na ő volt az, aki neki ment nem csak Porter Juniornak, hanem Christian Woodnak is az első fél időben mutatott teljesítményet az előző mérkőzésen, megint dobálózás lett, plusz Kevin Porter felállt és hazament, Christian Wood pedig a második fél időben vagy nem küldték, vagy nem volt hajlandó pályára lépni.
Ezt nem tudjuk.
Ez még Baladai Homály felé.
Azt tudjuk, hogy azért nem kezdett, mert azt mondták először, hogy megszegte a csapat egyik fontos szabályát, mint utóbb kiderült, ez az volt, hogy meg kell jelenni egy teszten, amit ő elmulasztott. Úgyhogy Houstonban elég komoly problémák vannak, de igazából lényegtelen is, hogy ezeket megoldják, vagy nem. Ez a szezonja a Houstonnak biztos, hogy nem egy top 55 védett draft pickkel fog majd véget érni. Most tartunk egy pici szünetet, és utána visszatérünk majd 2021 három legfontosabb eseményével, olyanokat, amiket jó újra nézni, és aztán két dologgal, amiről azt gondoljuk, hogy 2022-ben el kell dőlnie. Mindjárt jövünk.
Egy első adás egy adott évben két dologról szólhat, vagy visszatekintünk az előző évre, vagy előre nézünk a következőre, megpróbáltuk ezt össze mixelni Csabival, és ennek eredménye az lett, hogy hoztunk nektek három, mondjuk azt, hogy három sztorit 2021-ből, amiből van vicces, van, ami egyébként bajnoki címeket döntött el, illetve, hogy már Csabi jósolta, hoztunk két olyan gárdát, amivel idén valaminek történnie kell. Kezdjük 2021 top történeteivel, amelyekben az első csomagban az a közös, hogy a Milwaukee Bucks köthető hozzájuk, és kezdjük egy dobással, amelyet Kevin Durant durrantott rá, még a keleti második körben, a Boston Celtics, a Brooklyn Nets és a Milwaukee Bucksnak az összecsapásán, és hogyha az a dobás, az csak egy 3-4 centivel hátrébről eresztik el, akkor a Milwaukee Bucks nem jut döntőbe. És ezen így átlépünk mostanában, miközben lehet, hogy kb. Minden másképp alakul akkor, hogyha Kevin Durantnek nem 74-es a lába, csak 72-es.
Sőt, a legdurvább az az, hogy volt 2018-ban egy nyilatkozata a 538-nek, amiben elmondta, hogy ebben volt egy időszak, amikor mindig leesett a lábáról a cipő, és még most is, és elmondta, hogy utálja, hogyha a lábán ilyen rászoruló cipő van, ezért ő egy számmal nagyobb cipőt hord, mint egyébként szeretne, és amikor leesik, akkor csak visszarakja, aztán megy tovább, nem kötögeti, nem szórakozik vele, és hát a legdurvább megfogalmazás ezzel kapcsolatban, amit olvastam, az volt, hogy ha Kevin Durant normálisan hordja a cipőit, és a cipőméreteket úgy rendben tartja, akkor nem változna meg a kosárlabdázás történelme, mint ahogy így megváltozott, mert Jannisból hatalmas nagy király lett pár hónap múlva.
Kíváncsi vagyok, hogy változtatott-e ezen a szokásán, vagy továbbra is egy számmal nagyobban jár, de azzal, hogy ő ezt a dobást ugyan bedobta, de három helyet csak két pontot ért, megágyazott annak, hogy a Milwaukee Bucks döntőbe jusson, és ha már ott voltunk a döntőben, akkor hozott egy olyan pillanatot, nem is egyet ez a döntő, egyrészt Jannis 50 pontos meccsét, amit most így félreteszünk, meg egy olyan blokkot, ami ami azt gondolom, hogy amikor majd 20 év múlva remélem még együtt kommentáljuk az NBA döntőt, és amikor majd felvezetik, és vannak ezek az elképesztő jelenetek, amiket szoktunk látni Jordannek a sátja és a levegőbe ugró MJ, ott lehet, hogy ott lesz ez a blokk, amit DeAndre Ayton kap.
Most újra néztem nagyon sokszor, és nem, tehát nem tudom, hogy a fenébe lehet ez blokkolni. Tehát amikor tökéletesen kapja a labdát DeAndre Ayton, és hogy azt a hibát követi el, hogy nem viszi egy kicsit hátrébb, hogy aztán lendületet adjon a labdának. Nem tudom, ne, akár
hányszor nézze. Mit kellett volna másképp csinálni.
Igen, tehát hogy ennek mindig az a vége valahogy, hogy átrántják azt, aki ott védekezni. Mert neked van lendületed, neki sokkal kevesebb. Ő függőlegesen ugrik, te azért kevésbé. És hogy ez egy féle, ez egy sokkal nagyobb blokk még annál is, mint aminek itt látszik. Mert nem tudom, de 10-ből 9-szer ennek egy büdös nagy rántás a vége.
Így van. És lehet azzal vádolni Devin Bookert, hogyha nem kell, nem ennyire hátra, hanem közelebb a gyűrűz, akkor nincs ideje odaérni. De ahogy mondtad, ez még így is 10-ből 9-szer. Ha Rudy Gobert, ha bárki van ott, nem is indul el. Ha elindul, nem ér oda. Hogyha odaér, nem ugrik ilyen magasra. Hogyha olyan magasra ugrik, odaüt a kezére. De meg annyi helyen sérülhetett volna ez a terv. És ne felejtsük el, hogy az a Giannis indul el azzal a térdel, ami egy héttel korábban olyan szögekben hajlott, amit nem szoktunk meg térdektől, vagy ha igen, akkor az ember hívja a 112-t.
Igen, és pont ez volt az a videó, amit utána nekem ajánlott a YouTube, rögtön Giannis sérülés, és újra megnéztem a gyakorlatilag magukat élő egyenes adásban elsíró kommentátorokat, mert ott mindenki azt hitte, hogy ennek itt most vége van a szezonnak, az évnek, a mindennek. Pár nap múlva Giannis jött, hogy most már jó.
Egyszer kiderül majd, hogy mit kapott?
Nem tudom.
De bármit kap. Tehát, hogy nem tudom, szövetet nem lehet. Tehát valószínűleg az van, hogy ennek a fickónak, pont erről beszéltem a hétvégén, hogy három dolog találkozott. Egy generációnként egyszer érkező fizikum, egy generációnként lehet, hogy nem egyszer érkező, de akarat, és az utolsó meccsre hozzájött az elme is, amikor bedobja még a 19-ből 17-et. Tehát, hogy összeállt minden, hogy nagyon akarom, megvan hozzá a testem, és fejben is ott vagyok. És amikor ez megtörtént, és megnyerte a bajnoki címet a Milwaukee Bucks, akkor Giannis úgy gondolta, hogy megérdemelt egy kis falatozást, úgyhogy elment és rendelt 50 chicken nuggetset a közeli gyorsétterembe. Parancsolsz?
49-et? 51-et?
és ha már ott volt, akkor beszólt. Ugye szegencsétlen ilyen pultos hölgyek, ahhoz vannak rászokva, hogy a fagyit kiforgatják a kezükből. Mindig ez a drive-thru prankekkel tele van az internet. Itt most egy olyan prank történt, hogy a hölgyek között, hogyha nem probléma, akkor éppen 150 ezeren néznek minket.
Az a legnagyobb.
és megünnepelte. De ahogy látszik, és amikor tényleg beszélgettünk arról, hogy milyen formában érkezett vissza Luka Doncic, most olvastam Zionról súlyt. Az van, hogy 150 fölött van most a srác. Akkor az lehet, hogy bejött az 50-ből, nem tudom, 10-et megevett a biztonság kedvéért, de utána meg olyan formában jött vissza, és pont Bill Simmons mondta ezt a múltkor, hogy neki most Brady-re kezdi emlékeztetni Giannis abból a szempontból, hogy elkezdte ez a finding the edges, tehát hogy miben tud még egy picivel jobb lenni, és ezt figyelj, a kondicionálás az továbbra is makulátlan. Ő az a fickó, akinek nem voltak ilyen elhajlásai, tehát LeBronnak volt egy időben ilyen nagyon ilyen gorilla stíló, aztán visszafogyott, akkor egy picit megijedtél, tehát voltak ilyen hullámzásai. Ennek a srácnak olyan szépen van kitalálva az edzésterve.
Igen. És ha már itt tartunk, meg ugye tudjuk, hogy nem tudom, mit szoktak mondani, 30% edzés, 70% táplálkozás, hogy a videó egyik legérdekesebb, de méltatlanul elfeledett része az, amikor a végén azt mondja, hogy és még kérek egy nagy üdítőt, fél limonádé, fél Sprite jég nélkül. Lehet, hogy ez a titok.
És elkezdték ezt árusítani utána. Igen, a Giannis széle.
Lehet, hogy ez a titok. Volt egy másik nagyon nagy sztori keleten az előző rájátszásban. Mindenki várta a Knicks meg a Hawks párharcát, mert mindenki úgy volt vele, hogy negyedik az ötödik ellen, izgalmas történetek, az egyik oldalon az év legtöbbet fejlődött játékos, a Randall, a másik oldalon Trae Young, akit nem nagyon tudsz rendszerbe állítani, de valahogy mégis sikerült, és ez az Atlanta Hawks működik. Hát ez milyen szoros lesz? Itt vajon ki fog tovább jutni? New Yorkban emellett 2013 óta várták azt, hogy playoff meccset játszanak, nem az, hogy nyerjenek, hogy playoff meccset játszanak. Megérkezik Trae Young az első mérkőzésre, 105-105, az állás a véghajrában 10 másodperccel a vége előtt, és jön egy ilyen kis floater, és az a közönség, amelyik addig a fuck triangle-ot azt üzemszerűen, akárhányszor, amikor hozzákerült a labda, kiabálta, azt szépen elpiszegteti. És aztán zajlik tovább a párharc, és az a durva, hogy az ilyen pillanatokra azért szoktunk emlékezni, mert egyszer megtörténik, de nem. A következő meccsen jött a puszi, és aztán amikor kiejti őket 4-1-jel, akkor jön a meghajlás a végén, és Trae Young arcba köpi az MSG-ben a komplett New Yorki közönséget.
Igen, ugye a New York megpróbált válaszolni, most nem tudom, hogy a helyi Carpathians volt ez, vagy a, tényleg a csapat PR, valószínűleg nem, de ugye kiadták parancsba, hogy a mai, a következő meccsnek az egyik rigmus a Trae Young kopaszodik, ami azt gondolom, hogy egy eléggé undok dolog, de szerintem az NBA hősei azok vagy az MSG-ben születnek, vagy kell legalább egy olyan meccs, amikor ott leteszik a névjegyüket, és ha végignézel, ott van Jordannek a rengeteg emlékezetes teljesítménye. Steph Curry az én szememben akkor született meg, amikor ott megvolt az 50 pont körüli meccse. Aki az MSG-ben nagyot tud alkotni, és ez kicsit túlzással független attól, hogy az aktuális New York Knicks milyen, az azt gondolom, hogy mindenkinek egy ilyen hatalmas extra lökést ad. És Trae Young ezt csinálta meg ezzel a csapattal, akiktől azt gondolom, hogy az sem lett volna meglepő, hogyha kiesnek, még az sem, hogyha simán kiesnek a Knicks ellen, de aztán itt annyira megjött a jó kezd, meg annyira megjött az önbizalom, hogy aztán egy főcsoport döntőt játszottak, ahol azt gondolom, hogy szégyent semmiképpen nem vallottak. Inkább az az aggasztó, hogy idén nagyon nehezen találják a ritmust, és ha most kezdődne a rájátszás, akkor még a play-in se lenne meg nekik.
Igen, tök igaz, amit mondtál, annak most nem néztünk utána, hogy az NBA szupersztárjainak a pont átlaga az MSG-ben versus más arénákban, amikor idegenben játszanak, hogy néz ki, de biztos, hogy mindenki bekarikázza ezt az MSG-beli meccset. Így van, ez mindig a meccset nyilatkozatokból hallhatóan. LeBron James-el is, aki a harmadik főszereplőnk.
LeBron James, akit idén többször vesszük elő a játékáért, vagy többször vesszük elő, amikor nem játszik?
Amikor nem játszik.
Azért ez egy változás vele kapcsolatban. Igen. És ez nem csak azért van, mert 17-18 éve hozzászoktunk LeBron James nagyságához, hanem azért is,
mert... meg igen, basszus, tehát ezt adjuk jó. Meg, hogy LeBron James 35 pont, 12 lepattan a 8 assist, lapozol egyet és vész tovább.
Igen, most 40 fölött is játszott. Igen, tehát ne felejtsük el azt sem, hogy minden Eliubhoz van egy Google Docs, ahova dobáljuk be a témákat, és ilyenek kerültek kihúzásra, hogy LeBron Jamesnek az elmúlt 7-8 meccses teljesítményről most nem beszélünk, és bocs, de hogy közben meg egyre többször ad okot a pályán, érintőlegesen, vagy egy konkrétan a pályán kívüli viselkedésével. Az egyik ilyen jó sztori az volt, amikor, és ezért gondolom azt, hogy amikor a múltkor kizavartatta azokat a Pacers szurkolókat, akkor nem csak szimplán heccelésről volt szó, mert ott volt Karen, aki egy eléggé elkényeztetett amerikai feleségnek tűnik így első ránézésre, elnézést kérek a sztereotípiáért, és elkezdte LeBron James-t osztani, aki simán leállt vele dumálni és szövegelni neki, és fel sem erült benne az, hogy kiküldesse, azt végül önszorgalomból tették meg helyette.
De levette a maszkot a néni, igen.
Igen, és ez hiba volt, és ez volt az egyik ilyen fordulópontja annak a mozgalomnak, amit elkezdett még annó Russell Westbrook, Salt Lake City-ben, és idén is láttunk már erre nem egy és nem két példát, hogy aki az elsősorban ül, annak nem csak azt kell elfogadnia, hogy fejbe találja a labda, és akkor nem perelhet, hanem hogy viselkedni is kell a játékosokkal, és vannak határok, amiket nem érdemes átlépni.
Vannak, ugyanakkor szerintem a két eset között van különbség, ez a kerenes eset szerintem ez egy tök jó igen. Dolog. A legviccesebb az egészben az, hogy a férjével kezdett el összeugatni LeBron James, és aztán a meccs után nyilatkozatában el is mondta James, hogy férfias dolgokat mondtunk egymásnak, ő is, én is, aztán jött egy harmadik, ő is elkezdett mondani elég jó dolgokat, azt és nem gondolom, hogy ki kellett volna küldeni, felnőtt emberek beszélgetése volt, ez semmi probléma. Indiánában meg tudjuk, ugye, hogy a családjára mondtak nagyon-nagyon csúnya dolgokat, ezzel együtt én azt hiszem, hogy nálam itt van a határ, tehát hogy nem küldethetsz ki szerintem senkit az arénából, mert az nagyon-nagyon rosszul néz ki. Tehát az, hogy odamész a padhoz, szólsz, hogy figyeljetek ide, gáz van azzal, valakit szalajtassunk el, aztán küldjük ki, hogyha, ha úgy alakul, mert én ezt nem akarom tovább tűnni, azt hiszem rendben van. Az, hogy James Earl is személyesen, teátrálisan szarul néz ki. Tehát, hogy te így rámutatsz egy nézőre, aki 3000 dollárt fizetett a jegyér, és azt mondod, hogy kifelé, szerintem ott van a határ, amit nem kéne átlépni, és egyébként akár DeRozan, akár mi történt az elmúlt egy hétben az NBA-ben, a Redditen, az NBA elmúlt egy hetének legjobb bejegyzése, vagy legtöbbet vitatott bejegyzése, az Karim Abdul-Jabbar, és szerintem ez annyira jól összefoglalja, amit LeBron James-szel kapcsolatban mostanában kérdésként felteszünk, hogy jó kommunikál, vagy nem. És ott azt mondja Karim Abdul-Jabbar, hogy miközben James szükségesen és nagyon nagy lendülettel belevetette magát a rendőri brutalitás elleni küzdelembe és a Black Lives Matter mozgalomba, emellett szerinte legalább ennyire szükséges lenne, hogy most tényleg feketék életének ezreit mentse meg azzal, hogy elmagyarázza a saját rajongóinak, közösségének, hogy figyeljetek, oltassátok be magatokat, mert hogy ez nem annyira vicces. És James nálam egy nagy hős volt két héttel ezelőttig azért, hogy végül beoltatta magát, mert tudjuk, hogy nem akarta. De azt mondta, hogy oké, játszani akarok, értem, hogy kötelező. Nekem valahogy mindig azt hiányzik, James, hogy ne csak tedd, ami helyes, hanem néha bizony mondd is, és ne csak akkor, amikor, tehát akkor is, amikor azt tudod, hogy helyes, és nem csak akkor, amikor te szívvel, lélekkel be tudsz mögé állni, hanem akkor is, amikor az a felelősséged, akkor mondjad. Nekem ez Jamesből valahogy egy picit mindig hiányzik, és most már azt gondolom, hogy mindig hiányozni is fog.
Mondjak még rá, van még időnk?
Ja, persze.
Jó. Igen, ugye arról van szó, hogy LeBron James kitett egy mémet, a híres három pókember egymással vitatkozik mémet, ahol valahogy egy kalap alá vette a megfázást, az influenzát és a koronavírust. Nem tudom, hogy Karim Abdul-Jabbart hányan segítették ennek a cikknek a megírásában, de hogyha szellemi írók írták, akkor is nagyon rendben volt. És ami nekem ez egész sztorit, aki nézi az elévet, tudja, hogy nagyjából hogy állunk ezzel a kérdéssel Csabival. Nagyon tetszett maga az írás is, tetszett az, hogy nagyon jól egyensúlyozza az értelem és az érzelem között, tehát az, hogy adatokkal támasztja alá azt, amit el akar mondani és le akar írni, és utána nem tudom, hogy olvastad-e, hogy amikor megkérdezték James-t, akkor megpróbált rá válaszolni.
Nem sikerült.
És hogyha azt mondta volna, hogy nagyon tisztelem a nagy Karim Abdul-Jabbar, de nincsen kommentem, mindannyian jobban jártunk volna, mert olvastam ezt, hogy a transcriptet, ezt a szóról-szóra, mi van, öreg? Ez most mit mondasz?
És nem beszélünk azokról a tízezerekről, akik elkapják az influenzát, miközben beszélünk a Covidról. Körülbelül ez volt így a dadogás lényege. Igen,
az a rész a szomorú volt, viszont LeBron James azt gondolom, hogy néhány évvel megint visszatekerte az órát, és nézzük a pályán, amit csinál, mert az viszont lenyűgöző.
Elképesztő. Tehát ennek az egésznek, amiről most beszélünk, az alapvetése az, hogy LeBron James egy akkora sportoló, egy akkora ikon, hogy amit mond, azt igenis nekünk is itt, meg mindenkinek nagyító alatt kell néznie. Mint ahogy 2022-ben is fogunk egy csomó dolgot nagyító alatt nézni, mi most hoztunk két csapatot, egy nyugatit és egy keletit, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem lesz olyan a 2023. január 2-a, mint a 2022. január 2-a az ő esetükben. Az első csapat a Utah Jazz, amely ott van most is nyugat élén, a top 3-ban, amely az elmúlt években folyamatosan lépett előre, és amelyben két nagy változás történt az elmúlt időszakban. Az elmúlt 5 évből 4-ben, ilyen 5.-6. hely környékén zártak ők nyugaton, és mindenki ilyen titkos esélyesként számított rájuk. Aztán tavaly jött egy nagy ugrás. Azok után, hogy beleálltak Conley-ba, adtak neki egy új szerződést, a csapat első helyen végzett nyugaton, és aztán utána megint jött egy playoff kiesés, a csapat nem tudott túljutni a playoff második körén, ebben az 5 évben egyszer sem. És a Utah Jazz szerintem azok között, a csapatok között van, amelyeknél nagyon vakarjuk a fejünket. Most már tényleg évek óta, de ez a fejvakarás, ez az elmúlt egy évben vált különösen gyakorivá, azért, mert megmutatták nekünk, hogy baromi.
Hát gondolkozol a Jazzen, azért van ez, vagy?
Hát, ha én gondolkoznék a legtöbbet kettőnk között. És most történt valami, ami még inkább elgondolkoztatja az embert, Danny Ainge megérkezett. Danny Ainge érkezéséről két dolgot kell igazából tudni. Az egyik az, hogy ő kétszer kapott szívrohamot még a bostoni vezetői évei alatt, tehát amikor ő elment Bostonból, mindenki azt mondta, hogy Danny Ainge-nek ennyi volt az NBA, nem jön már vissza. A másik,
ott voltam én is.
A másik, hogy viszont a Utah Jazz tulajdonosának nagyon régi barátja, ezer szállal kötődik az államhoz, az állam kosárlabda életéhez, és otthon ült, és rájött, basszus, hogy mégiscsak unatkozom, valamit csinálni akarok, és teljesen logikus volt, hogy az egyébként otthonához nagyon közeli Utah Jazznél legyen ő, ügyvezető gyakorlatilag, ki is nevezték. És még valamit tudunk Danny Ainge-ről, hogy nem azzal gurigázik, amikor bárkit el kell cserélni, ha arról van szó. És szerintem, hogyha ez a Jazz nem jut minimum főcsoport döntőbe, akkor ott Mitchellen kívül, Rudy Gobert is beleértve, szerintem mindenki reszkessen, hogy mi fog vele történni. Hol van nálad a határ a Utah Jazz esetében, milyen eredmény, és kik azok, akiknek félniük kell, hogy Danny Ainge megállt parancsol nekik, és akkor még nem beszéltem arról, hogy akár a mostani trade deadline-nál is azért figyeljük a Jazz-t, mert vannak lyukas pontjaik azért.
Első körben én lehet, hogy az edzővel kezdenék valamit, mielőtt a játékosokkal kezdek valamit, mert ha megnézed azt, hogy milyen típusú csapatok nyernek mostanában bajnoki címet az NBA-ben, szerintem a Utah Jazz nagyon sok pipát ebből megold. 1-től 5-ig rendben van a kezdőjük, most Royce O'Neillen lehet hivatkozni, hogy akár ő is lehetne 20 pontos játékos, de minek? Van a kispadon is elég sok meghatározó és jó játékos, viszont az, hogy a csapatot Rudy Gobert leszámítva nem nagyon tudja megtanítani rendszerben védekezni Quinn Snyder, és emiatt Rudy Gobertre tripla feladat hárul, amihoz persze hozza az évvédője címeket, neki meg a 40 milliós szerződést, az egy dolog, de szerintem ez a csapat kilóra megvan, nekem ez az érzésem. Hogyha cserélni kell, akkor Mitchellt és Gobert értelemszerűen én első körben még nem engedném el. Akik viszont mögöttük állnak a sorban, azokért nem hiszem, hogy olyan őrületesen sokat lehet kapni. Egy pályafutása végén járó Kálni, egy fénykorában sem szexinek számító Bogdanovics, egy csak a Utahban... Egy jó Ingles, ezek mind ebben a rendszerben élnek és működnek, úgyhogy ha itt robbantani kell, akkor nem tudom, hogy mekkorát kell robbantani. Én ezt a csapatot úgy, hogy imádom a pszichopata sorozatgyilkos fejével együtt Quinn Snydert is. Ha az idei szezonban, az idei playoffban nem lesz áttörés, akkor én még mindig első körben azt nézném meg, hogy mire menne ez a csapat önélküle egy új edzővel, mert azt hiszem, hogy ez a keret, ez sokszor bizonyított, hogy aztán amikor szorult a hurok, akkor meg kudarcot valljon.
Szerintem egy kinti jó védő, nagyon, ha most az ideiről beszélünk, az, hogy Royce O'Neillon kívül nincs senki kinn, aki úgy, nemhogy azt mondom, hogy elit, de úgy jól tud védekezni, szerintem az is nagyon sokat számít azon, hogy...
Ahhoz viszont nem kell robbantani, tehát szerintem ahhoz pont egy kell. Kinti jó védőt, azt fogsz találni a kukában, B, valahol, Lance Stevenson, bármikor lejár a következő 10 naposa.
De megnézném egyébként. Jó, igen, szóval ez nem tudom, mennyit számítana abban, hogy Goberen esetleg belül mennyit csökken a nyomás, vagy mennyire nem kell őt kihúzkodni a palánkaló védekezésben. Ez a Utah Jazz. Na, de a Utah Jazz dilemmája semmi a másik csapatéhoz képest.
Ugyanis Danny Ainge mielőtt elment volna a Utah Jazzbe, egy jó nagy kúperájt hagyott maga után Bostonban, amit még mindig nem tudunk felmérni pontosan, hogy mekkora talán. Rengeteg cikket olvastam el a mai adás előtt, hogy tényleg próbáljak valamennyire semleges lenni. Kinéztem a csapat Reddit oldalára, kinéztem a blogokra, kinéztem mindenhova, hogy a Boston Celtics-el minek kell történnie ahhoz, hogy ne legyenek elégedetlenek a szurkolók. Ugye Brad Stevens fölfelé bukott, megkapta e-mailjudoka az állást, és van egy olyan csapat, ami papíron, hogyha mindenki egészséges, akkor azt mondják, hogy jó. Smarttal, Tatummal, Brownnal, Time Lorddal, és akkor behozol meg egy ötödik ember tetszés szerint, kispadon ott van Horford, ott van Pritchard, Dennis Schröder, szóval tényleg ez egy ígéretes csapat, de a sokadik év, amikor valami nem klappol, éppen az egészség, éppen a Covid, éppen valaki nem ért rá, most mindig mindig történik velük valami, és én most pontosan ebben a csapat Redditben olyanokat olvasok, hogy na, akkor itt kéne, most kéne elkezdenünk tankolni, mert hogy ezzel a csapattal nem tudunk hova menni már, mert megkapta a maxát Tatum, megkapta a maxát Brown, kitömték már Smartot, mi fog történni velük, mert hogy nem tudnak hozni, és hogy a fiatalitás az egyetlen esély, vagy az, hogy valakit el fogsz cserélni. És ki az, akit ebből a csapatból el lehet cserélni jelenleg? Azt gondolom, hogy amíg nem lép életbe a szerződése, majd Williams ilyen lesz, de addig meg Brown vagy Tatum, akik meg nem mindig tűnik úgy, hogy A. egymásból a legjobbat hozzák ki, B. hogy a csapatjáték játékra építenének, hanem sokszor látod azt, hogy ők inkább elkezdenek egyegyezni, három negyedik szuperek, a negyedik negyedben elolvad a tudás, és ketyeg az óra ezekkel a játékosokkal kapcsolatban. És hogyha most nyomsz egy részletet, akkor az van, hogy ebből a csapatból megint 3-4 év múlva lesz valaki, és pont valakinek a kommentjére írtam azt, hogy lehet, hogy igazad van, de hogy nem hiszem, hogy Bostonban úgy vannak szocializálva, hogy 15-16 évenként csúszik be egy bajnoki cím, mert ugye 2008 után mire ebből megint csapat lesz, ha ez a terv nem jön össze, amit még annó én is kezdett el jó régen felrajzolni, akkor kb. Ennyi lesz.
Igen, az egyik, hogy rácsatlakozzak arra, hogy gyakran becsúszik egyénieskedés, hogy nagyon gyakran becsúszik a tanástalanság ennél a szeretét. NBA csapattól, NBA élcsapattól, már pedig oda tervezi magát a Boston Celtics minden évben, szokatlanul gyakran látom én ezt a csapatot tanástalannak, de teljesen tanástalannak, akár támadásban, akár védekben, nagyon sokszor veszítenek vonalat, és mindig azt várom, hogy akkor majd jön valaki, és elindítja őket, és van olyan, hogy Tatum a hátra fekvős tripláival az, aki ezt megcsinálja, van olyan, hogy Brown ezt megcsinálja, de valahogy mindig egyedül, tehát ezek mindig úgy néznek ki, hogy akkor nem tudom, három leütésből dob egy triplát, meg Jaylen Brown 8 emberen keresztül tör be, és egy statisztika, amit hallottam most, és teljesen megdöbbentett Zach Lowe és Jeff Van Gundy podcast, az az, hogy Jaylen Brown fejlődhet még nagyon sokat, de ha egy játékos 6-7 szezonon keresztül nem tud ellépni az egy gólpasszra egy eladott labda jut statisztikától, az ott büdös. Ott valami gáz van. És hogy Jaylen Brown esetében pedig ez a helyzet. Ebben a szezonban is hozza ezt, hogy azt hiszem kettővel van több gólpassza, mint eladott labdája. Nem megy egy olyan csapatban, ahol vannak Pritchardok, akiknek ki lehet osztani a labdát és bedobálják, ahol megtaláljátok a kiegészítő emberek helyét és szerepét, ott egyszerűen tudnod kell, hogy mi az a pillanat, amikor ki kell osztanod a labdát és egy könnyű gólpasszt adsz. És hogy én Tatumnál még csak-csak érzem ezt, de Brownnál nem érzem ezt, és hogyha második embered ilyen, akkor nem tudom, hogy a mai NBA-ben merre tudsz előre lépni.
És akkor már eldöntött a kérdés, hogy Brown a második ember, ami meg
bizonyos
estéken, meg nem biztos, hogy így tűnik. Hát a tripla-duplát csinált Boston játékos nem is olyan régen, ki más, mint Time Lord Robert Williams, mert hogy az látszik, hogy ami viszont működik, az az, hogy ő a gyűrű környékéről a befutó játékosokat tudja mozgatni, és ez még egy mentség lehet, vagy egy mencsvár lehet, hogy elkezdenek labdat nélkül többet mozogni, és csapatkosárlabdát játszani. Ezért van olyan gárda az NBA-ben, akire ki lehet nézni, hogy hogyan hasznosítják ezeket a játékosokat, és akkor mellé még azt érdemes hozzátenni a Celticshez, hogy ha kinézel most a Chicago Bullsnak a kezdőötösére, mert éppen ott a sérültek azért így, hogy alakultak, ott az a Green kezd, akit tavaly így mondtak Bostonnál, mennyi öreg, van valahol szerződés, mennyien játszál, és pont megint csak Simmons mondta, hogy neki az az érzése, hogy Nesmith lesz a következő, aki a Boston ígéretes fiatalja, de nem tud fejlődni zöld-fehérben, hogy majd valahol majd megint homlokon csapják magukat a Celticsek, hogy basszus, ez a srác ez nálunk volt, és nem kezdtünk vele semmit.
Úgyhogy és a Celticsnél az öltözőben sem biztos, hogy minden rendben van, és mindenki mindenkivel puszipajtás, de ez már egy külön beszélgetés témája. Most elmegyünk szünetre, és utána beszélgetünk a ma esti mérkőzésről, ami közvetlenül az Eliup után jön majd, a Toronto Raptors New York Knicks meccsről. Mindjárt jövünk. Kicsit vissza köszön azért 2021, mert új Covid protokollt vezettek be Kanadában, de főleg Torontóban, így aztán már az előző mérkőzését is zárt kapuk mögött, és ezt a mai mérkőzését is zárt kapuk mögött játsza majd a Toronto Raptors a New York Knicks ellen. 100-200 hozzátartozó rokon egyéb azért lehet, hogy ott lesz a lelátón. Így várjuk ezt a meccset.
Igen, de mondjuk, hogyha ez a szabály a magyar NBA-ben életben még azért a meccsek nagy része rendezhető, mert az, hogy ezren lehetnek egyszerre, és ezt nem kezdte el számolgatni a Raptors.
15-17 a Toronto Raptors mérlege, 17-19 a New York Knicks mérlege, de a két csapat más irányokba tart. A Toronto Raptors, hogy kezdjük a hazai csapattal, jó irányba tart, mintha elindultak volna fölfelé, és ők ugye azt próbálják idén bizonyítani, hogy miután tényleg dokumentálhatóan, bizonyíthatóan minden ellenük játszott az előző idényben, attól kezdve, hogy Tampában kellett játszaniuk a sérüléseken át mindenig. Most ez a szezon már jobb lesz, és azért mindenki egy picit hezitált, hogy jobb lesz-e ez a szezon, ez a 15-17-es mérleg, de azért egy kicsit felfelé ívelő teljesítmény, ez mennyire ígéretes szerinted, hogy a Raptors odaér a playoffba?
Ja, oké, a play. Ugye nehéz, mert hogy mögöttük van még egy Hawks, és én azt nem tudom elképzelni, hogy a Hawks nem ér oda. És ugye a Hawksnak meg a Raptorsnak is oda kell érnie, akkor azt jelenti, hogy ez például pont a New York Knicksre helyez elég komoly nyomást, vagy a Charlotte Hornetsre helyez elég komoly nyomást, tehát hiába már 10 csapatos a playoff mezőnye, kvázi, így is azért lesznek csapatok, akik hatalmas vesztesek lesznek, és a Toronto valóban elindult egy olyan irányba, ahol most már megint el lehet kezdeni beszélgetni arról, és nem csak egy ilyen wishful thinking kategória, hogy Siakam lehet, hogy mégis csak jobb, mint ahogy ezt tavaly mutatta. Ugye az, hogy tavaly nekik nem jött össze az élet Tampában, annak egy abszolút pozitív hozadéka van, az ölükbe hullott Scottie Barnes. Ez, hogyha jók lettek volna, nem történik meg. Ott van Fred VanVleet, megerősödtek a Gary Trent Jr. hátvéd duóval, és ott van Siakam, Anunoby és Barnes triója. Centerük a kezdőben ugyan nincsen, de szerintem ezt annyira nem bánják, mert látják ezt máshol is, hogy abszolút működik. Tehát a kispadról tud érkezni akár Boucher, akár Burch, hogy tehermentesítse a palánk alattiakat. Úgyhogy szerintem egy ilyen szerethető és ígéretes keleti középcsapatra jó lesz ez a Toronto Raptors. Ahhoz, hogy ennél több legyen, ahhoz Siakamnak nem csak meg kéne idéznie a bajnoki címben évében mutatott játékát, hanem arra még rá kéne tenni egy lapáttal, és még az eredeti szint is messze van. Scottie Barnesnak tovább kell fejlődnie, és hogyha ez így rendben lesz, akkor szerintem ez a csapat is nagyjából rendben lesz, de ez azért a playoffra odaérés, a playoffra egyenesen odaérés szerintem ebben a keretben a maximum.
Az előző két meccset egymás ellen a Toronto Raptors nyerte, sőt az előző 10 hazai mérkőzésüket a New York Knicks ellen ők kivétel nélkül megnyerték, beleértve a két Tampában játszott meccset is. A New York Knicks pedig hát azért elég nehéz helyzetben van. Egyrészt azért, mert most megint elfogytak hirtelen a játékosaik, most már azért van egy-két visszatérő, de az mondjuk nagy kérdés, hogy mi lesz a magas posztokkal a New York Knicksnél.
Ezen a meccsen nem sok. Ez a New York Knicks tavaly sok szempontból volt példaértékű. Meglátták a fantáziát Randallben, Randallnek fantasztikus szezonja volt, jött egy csomó ígéretes fiatal, és még úgyis, hogy Robinson sérült volt, meg tudták cibálni sokaknak a bajszát, aztán a Hawks ellen elfogyott a tudomány. Erősítsük meg a csapatot, és akit hoztak, nem tudom, hogy ki az, akinek felcsendült az orrömód a Knicks szurkolók között, amikor Fournier igazolását bejelentették, de megint csak az, hogy Fournier azokat a számokat sem hozza, amit Orlandóban, sőt, karrier mélyponton van, mezőnyátlagból, dobószázalékból, stb. Kemba Walker 3 hétig kb. Száműzni kellett a csapattól, hogy megjöjjön valamennyire az esze, és játszatható legyen, de Fournierra megint csak csapatreditekben olvasva, sokan ugyanezt várnák, hogy rakják már egy picit össze, mert hogy ez a két fickó együtt a nagybetűs védőhiányosság, és ebből azért nagyon nehéz visszajönni, miközben kinézel a kispadra, és várja a bevetést Quickly, várja a bevetést Toppin, várja a bevetést Grimes, úgyhogy egyre több olyan jel mutatkozik, hogy ez az idei nyarat, ezt eléggé benézte a New York Knicks, és akkor még ott van annak az esetősége, hogy a meglehetősen gyorsan kopó, tekintélyű, meg hatású Tom Thibodeau meddig tudja ezt a csapatot pozitívan motiválni.
Igen. Sokat fogunk beszélgetni azokról a New Yorkiakról majd a mérkőzés közben, akik most kapják meg igazából a lehetőségüket. Lesznek bőven, lesz olyan, aki másodszor kezd az NBA-ben pályafutása során hátvéd poszton, úgyhogy majd figyeljük ezeket a játékosokat folyamatosan, hogy kik azok, akiknek ez esetleg esélyt jelent. A Raptorsnak meg azt hiszem, hogy egy kicsit segített is az, hogy decemberben 3 meccsük elmaradt, esetleg tudtak egy picit edzeni, és most Nick Nurse nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott arról, hogy a csapat most úgy érzi, hogy kezd annyira helyre kerülni, ugye neki is azért újra kellett csinálni dolgokat, mert ott meg a segítői között volt egy elég nagy takarítás nyáron, hogy, vagy hát a szünetben, hogy most a Raptors szerinte elindulhat felfelé. De mennyire indul a Raptors felfelé, ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés ebből a szempontból, hiszen mind a két csapat győzelmek, vereségek közti különbségben -2-vel áll, úgyhogy mi is visszatérünk egy jó bevállalós tipphez a mérkőzés előtt. Mi a tiéd a meccsre?
Obi Toppinhoz köthető. Ahhoz Obi Toppinhoz csak,
hogy parancsolsz? Giga fölénybe vagyok, nem tudom, hogy fogod behozni.
Így van. Ahhoz az Obi Toppinhoz, aki az elmúlt 5 mérkőzésen egyszer tudott 10 pont fölött termelni, most szerintem megcsinálja megint a tizet, és lesz legalább egy emlékezetes zsákja.
Obi Toppin 10 pont, de 9-6 a szezon átlaga.
Hát az elmúlt 5 meccset nézd meg, 5-9-7-13-2. Jó, ez... Csak a festékből 10 pont.
Ez mennyire bevállalós?
Csak a festékből 10 pont.
Csak a festékből, csak a festékből 10 pont, mert sose zsák
volt. És egy emlékezetes zsák.
Jó, rendben. Ez könnyen mérhető dolgok, ahogy ezt az évelei célkitűzésekben mindig kérik az embertől. Jó.
Smart.
Fred Van Vliet 15 pont, akkor én hasonlom. Na jó, legyen 30. Fred Van Vliet 30 pont, 4 ilyen teljesítménye volt ebben a szezonban, az előző 3-ból 2. Úgyhogy Fred Van Vliet 30 pontját teszem valószínűvé a mai mérkőzésre. Már csak ezért is nézzétek a meccset, amely percek múlva jön majd. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Még egyszer boldog új évet mindenkinek. Nem sokára jövünk a Raptors-Knicks meccsel. Sziasztok!
Sziasztok!